Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy szerencse az, hogy folytattuk azt, ami elkezdődött. De látva, hogy egy kicsit úgy átalakult a hallgatóság, és mintha még új arcokat is látni vélnék, hát bizony fogas a kérdés, hogy hogyan menjünk tovább. Hát örömhírek bejelentésével kezdem. Ugyanis olyan szép ajándékokat kapok itt hónapról hónapra, hogy az ember néha tényleg így megköszönje, mert tényleg lehet érzékelni, hogy árad a szeretet és a jóság. Nagyon szép képek készültek dolgokról, és a jövő is megmutatkozik. Mátyás király esküvője Hogyebrát Katalinnal. Na most gondolom érzékeljük, hogy ha ifjú gyermeket lelkében ennyire otthon van Mátyás király, akkor csatlakozni lehet ahhoz, amit itt János elmondott, mitől kell nekünk félni, vagy egyáltalán. Mi ez a félelem kampány, félelem hisztéria? Tehát ha megkérdezném a 15 millió magyarból 15 milliót, hogy ugyan már mondja meg, hogy mitől fél, de tényleg valójában mitől fél, szerencsére erre nem fog tudni válaszolni, mert nincs mitől félni. Tehát jelenségeket, járulékos elemeket a lényeggel soha egy másodpercre sem szabad összetéveszteni. 15 millió magyar van a Kárpát-medencében, ez azt jelenti, hogy a Kárpát-medence legnagyobb népe, nemzete a magyar. Most egyszer már szeretném hallani azokat a hangokat, amelyek ebből a tényből indulnak ki. Most ha nem tudunk tényekből kiindulni, akkor az a virtuális iszonyat, amely körüllengi a mindennapjainkat, egyszer majd csak tényleg valóságossá fog válni, de a mi utaságunkból fog építkezni. Én azt pontosan tudom, hogy 15 millió magyar a Kárpát-medencében, ez nagyon nehéz átlátni, nagyon nehéz átérezni, de ezek nagyon makacs és kemény tények. Tehát én pontosan tudom megint csak azt, hogy hány darabra szabdatták a Kárpát haza a Kárpát-medence testét és a nemzet testét, na de a nemzet egységét feldarabolni, felszabdalni soha nem lehet. Tehát ha mi nem egyezünk bele, akkor nem lehet. De jön egy mentő biztatás, ha azt mondjuk, hogy legyen, akkor sem lehet. Tehát vannak makacs tények. És a makacs tényekhez hozzátartozik az a jelenség, amit nem árt mondjuk más népek köréből példaként felemlegetni, akik örülnének, és minden nap hálát adnának, ha 15 millióan lennének. Két ilyen nagy népről érdemes megemlékezni, mármint lélekben nagy népről. Az első az a Mansi-Hanti csoport, sem azért, mert ők legközelebbi nyelvrokonaink, mert nem azok. Tehát ezt felejtsük el. De néha a példa onnan jön, ahonnan az ember nem várná. Tehát amikor Papp Gáborék annak idején kétszer is kint voltak Mansi-Hanti földön, akkor elmondták nekik az ottani sámánok, hogy ők ugyan 30 ezeren vannak. 30 ezeren. Most akkor mitől nép? Egyáltalán mi az, hogy Mansi-Hanti nép vagy rendszer? 30 ezeren vannak. És a közeljövőben nem hajlandó, és nem fognak kihalni. Pedig elhihetjük, hogy nagyon rossz helyzetben vannak. Az ő szülőföldjükre is, ahogy mondani szokták, hogy rájárnak. Szó szerint, hogy rájárnak. A másik példa az óceánon túlról való, bármelyik indián sátorba betesszük a lábunkat, ahol az egész törzs ott van. Mert öten vannak mondjuk egy törzsben. És a következőket mondják. Öten vagyunk. Most ez azt jelenti, hogy öt ember a nép. Öt ember a nép, és nem fogunk kihalni. Most 15 millió magyar döbbenjen rá arra, hogy ez mit jelent. Ez a nagyságrend. Ha szeretne, ha megkérni, ha sürgetni, akkor sem lehet kihalni. Na, ehhez viszonyítva viszont tudni kellene, hogy mi a feladatunk. Mi a helyünk, a küldetésünk ebben a világban. Hát Árpádházi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulóján végeredményben erre maga a példa is választ fog adni, hiszen az elmúlt alkalommal emlékezzünk vissza, egy kis bonyodalmat okozott, hiszen a magyar történelemben a Turul nemzetségen belül legalább két olyan András király van, három András nevezetű királyunk van, akinek van Erzsébet nevezetű lánya. Természetesen második András Erzsébet nevezetű lánya, a méltán híres és ünnepelt Szent Erzsébet, de az elmúlt alkalommal harmadik András lányával, Boldog Erzsébettel ismerkedtünk, és nagyon szép példát adott az ő életpályája is. A mai alkalommal viszont tényleg maradt Szent Erzsébet, és már múltkor a bevezetőben elhangzott az, hogy igazából nekünk a nagyságrendet kell meghatározni, a nagyságrendet kell észlelni, és a nagyságrend megtartására kell ügyelni. Tehát ez azt jelenti, hogy a Turul nemzetségből származó szentek a szentségen belül, most szentségtörő lesz, amit mondok, nem a futottak még kategóriának a nagy mezőnyéhez tartoznak. Eleve, mivel királyi nemzetségről van szó, itt a szentség mércéje egy királyi szinten valósul meg. Tehát emberként ennél magasabbra, hogy úgy mondjam, emelkedni már nem lehet. Viszont felülről küldetéssel alászállni, oly mélyre, amely mélységben néha árpádházi királyok, árpádházi szentek megint csak alászálltak, megint csak nem lehet. Tehát gyakorlatilag az egész mindenséget áthatja, átfogja és betölti az ő szentségük. Na most, hogyha az ember fölteszi ezen belül azt a kérdést, hogy árpádházi Szent Erzsébet, a női szentek hierarchiájában hol találja meg a maga helyét? Nagyon egyszerű lehet erre válaszolni. Annál magasabbra már nem lehet menni. És ez gyakorlatilag így van. Tehát néha azért a sors rápecsétel a mondatok végére tüsszentés képében, tehát kedves egészségére, de ténylegesen így van. És általában a nagy egyház ezt, ha mondjuk nem Magyarországgal tart kapcsolatot, akkor ezt még hangsúlyozza is. Tehát nagy valószínűség szerint római pápa Váci püspöknek nem fogja elmondani ezt a hírt, vagy mondjuk Párizs érseke, mondjuk egy kalocsai érsekkel nem fogja ezt a felismerését megosztani. De egymás között számon tartják. És ez nagyon kemény tény. És valamikor 100 évvel ezelőtt, amikor 1907-ben megint csak Szent Erzsébet születésének nagy évfordulója volt, akkor gyakorlatilag nem volt olyan egyházi és világi rendezvény, ahol a szónokok, vagy a felszólalók, vagy éppen az előadók hol patetikusabban, hol visszafogottabban, de gyakorlatilag majdnem mindenki úgy kezdte abban az esztendőben a maga felszólalását, vagy tanulmányát, vagy értekezését, egy kérdéssel, hogy vajon van-e nagyobb női szent az egyházban árpádházi Szent Erzsébetnél. És természetesen jön a válasz, hogy miért lenne. Hát elvileg lehetne, de nincsen. És ezt már megmutattuk, hogy ez miért jelentős tétel. Azért, mert Szent Erzsébet nem a kereszténységnek a hajnalán születik erre a világra, hanem már nagyon benne vagyunk az egyre jobban dokumentált kereszténység élettörténetébe. Tehát ez azt jelenti, hogy a kereszténység szentségének ilyen magas fokát elérni már majdnem lehetetlenség számba megy. Hiszen a legtöbb női szent a kereszténységen belül az ismert nagy női szentek, tehát a Szent Dorottya, antiókiai Szent Margit, vagy alexandriai Szent Katalin, csak a legünnepeltebbeket említjük most meg, ezek gyakorlatilag tényleg szinte az ős kereszténység egének hajnalán látják meg a napvilágot. Legtöbbjüknek a léte éppen ezért a valódi léte. Tehát az, hogy mikor született, meddig élt, a Földön milyen pályát futott be, ez kérdőjelek közepette jelenik meg. Tehát egyáltalán nem biztos az, hogy egy alexandriai Szent Katalinról perdöntő módon ki lehet mutatni, hogy valóban alexandriai Szent Katalin akkor született, és akkor távozott a világról. Tehát ezek hatalmas nagy kérdések. És tulajdonképpen a női szentek világában a női szentség így születik meg a kereszténységnek a hajnalán, a kereszténységnek a kezdetén. És ezek a legnagyobb női szentek, akik a saját életpályájukon, mint egy boldog asszony tulajdonságukat személyesítenek meg és testesítenek fel, ők tényleg csillagokká válnak. Na, mire Szent Erzsébet megjelenik a világtörténelemnek és a kereszténységnek a színpadán, hát addigra már kiderült, most mélyedjünk meg megint a megfogalmazástól, zsúfolt a kereszténység szentségesege. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a női szentek és a férfi szentek ágazatában, hát azért minden nemzedék adja ám a szenteket. Ma a nemzedékek megint csak adnak szenteket, tehát azért ne nagyon ijedjünk meg. Igenis vannak, csak a figyelem nem felénk irányul. Tehát azért ma is lehet szent életű életpálya befutni. Minden esetre 1207-ben való születés, 13. század eleje, hát ez már, ahogy mondani szokták, föl van adva a lecke. Tehát itt, hogy milyen nagyságrendben valósul meg a szentség, hát eleve, ahogy mondani szokták, már ott vannak az előzmények. Tehát túlvilágítani, túl ragyogni az eget majdnem lehetetlen. És főleg olyan időhöz mért életpálya, mint Szent Erzsébet, ami 24 esztendő. Most itt jön a következő sarkalatos tétel, 24 emberi életév, mire elegendő, vagy mire nem elegendő. Szent Erzsébetnek mindenre elegendő volt. 24 év. Az ember elképed, mert ez középkori mércével is ifjúkornak számító idő. Tehát gondolom tudjuk, mert állandóan beleesünk abba a hibába, hogy mindent a mai létfeltételekhez, jelenségekhez igazítunk, nem fogjuk elhinni, a középkorban is voltak emberek, és egy társadalmon belül igencsak a markáns többség, amely nem hogy a felnőtt kort megérte, hanem messze túllépett mondjuk a 70. életében is. Tehát ez az idióta, bugyuta magyarázat, hogy mi már milyen jó helyzetben vagyunk, mert az életkor hogy tolódik kifelé, igen, a világból tolódik kifelé, a teljes leépülés felé megy. A legtöbb valamit érő középkori vagy ókori bölcsről tudni való, hogy 100 év körül kezdődik az ifjúkora. Tehát ezek a dilettáns, áltudományos, ugyanakkor pedig egy ilyen sunyi geller van ám az ilyen okoskodásokban és magyarázatokban, hogy igenis elégedjünk meg azzal, ami itt van. Hát ezzel nem fogunk megelégedni. És gondolom azt is tudjuk, hogy miért. Mert a legveszélyeztetettebb korosztályok, azok gyakorlatilag pontosan abban a kapuban állnak, amelyik az élet és halál legnagyobb titkát jelenti. Tehát jelen pillanatban olyan országban élünk, ahol hadi állapot van. Ezt szépíteni nem kell, tehát olyan intézkedéseket hoznak kormányzati szinten, amely intézkedések pontosan akkor történnek meg, hogyha az egyik ország megszállja a másik országot. És a megszálló ország hatalmasságai természetesen a megszállt ország rovására akarnak terjeszkedni. Most a legegyszerűbb példázat a kórházak és az iskoláknak, tehát ennek a két szélső helyzetnek a szétszúzása. Tehát erre nincsen gazdasági magyarázat. Valaki ezt beveszi, annak külön cuclikat fognak innentől kezdve gyártani. Lehet, hogy divatos lesz, de egy biztos, na nem akarok most még messze menő mondatfüzéreket ebbe a ügybe tovább pörgetni, mert aztán a jó illendőség az lehet, hogy nyakunkra fog szakadni, de egy biztos, tényleg pontosan lehet érzékelni azt, hogy ma mi történik Magyarországon. Tehát nagyon tisztán lehet látni. És azért is érdemes most erre külön egy mondattal kitérni, megint csak, mert ha nem tudunk mondjuk egy diagnózust megállapítani, diagnózist, tehát mondjuk betegség esetében, nagyon egyszerű megint csak a példázat, tehát ha mondjuk egy rákos betegséget, ilyen náthás panaszokkal kezdünk el kezelni és gyógyítani, az illető bele fog halni. Tehát ha egy nemzet nem ismeri, nem tudja gyengeségeinek, zavarainak okát, tényezőit, hát akkor az a nemzet ki van szolgáltatva. És itt nem az arról van szó, hogy pesszimisták vagyunk, vagy lelombozzuk a kedélyeket, éppen ellenkezőleg. Hát annál nagyobb bíztatás, mint hogy tisztán feltárunk dolgokat egymás között a jövő érdekében, tényleg nincsen. Mert ha nem számolnánk a jövővel, akkor kit érdekelne? Hát akkor lesz, ami lesz alapon, majd valahogy lesz. De hát tudni kell azt is, hogy az a nemzetnép, amelynek ilyen hatalmas múltja van, annak valódi jövője is létezik. Tehát igenis van jövőnk. A jövőnkkel pedig mit tudunk gazdálkodni. Na most Szent Erzsébet tényleg 24 évig él, és ebben a 24 esztendőben a női életnek minden titka, minden pálya, minden hatalma, tudása, fénye, bölcsessége, sorsa benne rejtezik. Tehát amit nőként meg lehet élni a világban, a Szent Erzsébet 24 életévre foglalva megéli a legmagasabb szinten. Ez azt jelenti, hogy természetesen van egy nagyon jó és nagyon szép és nagyon tiszta gyermekkor Magyarországon, II. András király leánya, tehát király nevelésben részesült, tehát erre szokták azt mondani, hogy a gondoktól mentes, csodálatos és nagyon szép időszak magának Erzsébetnek az életébe. Aztán utána jön egy kicsit nehezebb szakasz, amikor Türingiába kerül, és itt már a nagyságrend megint döntő, mert ez azt jelenti, hogy egy kislányka, szó szerint, ahogy a népdalok elmondják, hogy szivárvány havasán van egy milliomszál, és akkor szépen kiveszik onnan, és más földbe helyezik át. Na igen, ám, de mi lesz akkor ezzel a virágszállal? Tehát mi lesz a rózsa titkával, a rózsa misztériumával? Türingiába kerül, ahol egy-két embertől eltekintve őt nem szeretik, nem kedvelik. Tehát a német életrajzírói mondják el, még az Árpád kornak a idején, tehát mondjuk 1200-as évek vége felé már szárba szökkennek Németföldön és egész Európában a Szent Erzsébet legendák, és nincs olyan legenda szerző, aki nem mondaná el, és tényleg nagyon szépen fölpanaszolják a sorsnak, a végzetnek, hogy ez a kis királylány nagyon szenvedett. És miért szenvedett? Mert távol volt hazájától, Magyarországtól. És ahol ő élt, azok az idegenek, ők nem voltak hajlandók befogadni, nem szerették, éppen ellenkezőleg, hogy nagyon szépen elmondják, olyan volt Erzsébet, mint Lilium a tövisek között. Hát annyi szúrás, bántás, taszítás, fájdalom érte őt, tehát kislány korába, és egyetlen egy hibája vagy bűne volt, úgymond, ez hatalmas nagy idézőjelekben, nem fogjuk elhinni, micsoda, hogy magyar. Ugyanis magyarként kerül oda, és mivel nincs hova fölzárkózni, tehát még csak véletlenül sem az a helyzet, hogy mondjuk jön valami alacsony fokon élő ország szívéből mondjuk egy gyermek, és ahelyett, hogy ott a felvilágosult polgári demokrácia örömeinek hódolna, tehát szó nincs erről. Hatalmasak a különbségek, és ezek a különbségek arra világítanak rá, hogy ebben az időben a kultúra nem Európa széleiről vonul a Kárpát-medence felé, hanem a Kárpát-medencéből, Magyarországból sugárzik szél egész Európára és Eurázsiára. Na most Szent Erzsébettel éppen az volt a legnagyobb gond, és minden tisztelet és nagyra becsülés itt most a középkori legenda szerzőknek, mert ezeket a tényeket simán elhallgathatták volna. Hát nyugodtan, főleg egy német, egy Dietrich von Apolda, nyugodtan elhallgathatta volna. De elmondják nagyon szépen, hogy Erzsébettel az volt a legnagyobb gond, hogy ő tényleg keresztény volt. És mi a következő legnagyobb gond? Az, hogy ez a kereszténység, ami általa érkezik oda, ez nem tanult kereszténység, nem felvett kereszténység, hát egy 7-8 éves kislányról van szó, hanem belőle sugárzik. Tehát nincsenek nevelői, nincsenek oktatói. És a kereszténység, mint a fény, vagy mint a híves forrás, a csodatevő, gyógyító, éltető vizével szépen árad szerte széllyel a világban. Na most ez azt is jelenti, hogy rádöbbennek Türingiába, Eisenachban, Fellegvár, a Warburgi Fellegvár, hogy hát itt a kereszténység vonalán is problémák adódhatnak. Hát hogyan lehetséges az, hogy egy 8 éves kislányka a kereszténységről ilyen vallomásokban, tettekben nyilatkozik, holott ezt a kereszténységet ott nem ismerik, és egyáltalán nincsenek tanítói, akkor honnan tudja? Honnan szedi ezeket az igazságokat és titkokat? És nem hajlandó bizonyos imákat németül elmondani. Imádkozik ő németül is, de vannak magyar imádságai, és ezeket a magyar imákat kislánykorától 24 éves koráig a legnagyobb áhítattal mondja, és ha kell, latinul is imádkozik. Aztán az következő fejlemény a magatartására vonatkozik, és ez a magatartás pedig, hogyha nem tudnám, hogy Európa nyugati szélén vagyunk, vagyis hát nyugati táján vagyunk. Ha nem tudnám, hogy itt egy keresztény szent titkai azok, amelyek megnyilvánulnak, hát meg nem mondanánk, hogy ugyan most Erzsébet melyik kornak a gyermeke? Jézus születése előtti évezredek, évszázadok korából érkezik? Vagy mondjuk a magyarság nemzetestébe való tartozás Attila király idejére vonatkozik, amikor ő megszületik? Tehát teljesen kortalan a magatartása, a megjelenése a világban, és ez azt jelenti, hogy a lovak szerelmese. Nem a lovagoké, a lovagok ugyan szerelmesek mellé, de ő imádja a lovakat. Hát édesapjától majd látni fogjuk, egyáltalán ilyen kérdéseket majd taglalni fogunk, mert ez egy külön tétel, most egyelőre a bevezető mondatokkal mondatok az idő, de minden esetre sok-sok hófehér paripát ajándékoz neki. Tehát vannak olyan források, hogy elmondják, hogy 6 hófehér lóval, van, ahol 7-ről beszélnek, valahol 12 hófehér lóról beszélnek, mindezt úgymond ajándékba. És Erzsébetet a felkelő napnak a fénye hol szokta találni már kislánykorában? A fehér ló hátán. A lemenő napnak a fénye Erzsébettel hol szokott találkozni? A fehér ló hátán. Tehát egy napon belül van két olyan időszak, amikor felkel a nap és amikor szentül a nap, hogy Szent Erzsébet lóháton van, fehér lóhátán, fehér ló szőréből készült kis ingecskét visel, mint a legtöbb Árpád-házi királylány. Ezt csak azért kell hangsúlyozni, mert ha egy példát ismerünk, akkor könnyen arra gondolhatunk, igen, ez tényleg a vezetésnek az eszköze. Nyilván lószörből készült ing, nem az a fajta viselet, amivel az ember az első pillanatban felhőtlen módon jól fogja magát érezni. Na igen ám, de ha valakinek már kislány korában hozzászokik a bőre, hozzászokik a maga viselete a fehér lószörből készült inghez, akkor ugyan már nem mondja senki azt, hogy ez majd 24 éves korában is vezetés céljaként viseli magát. Egyszerűen nem fog hatni. Tehát ezt külön nem kell magyarázni, hogy miért. Úgy alakulnak a dolgok a felső test viselkedésében, hogy már nem fogja bánni. Hozzá lehet szokni. Hát mondok egy példát, amikor az ember először fölül a lóra, utána egy darabig máshol nem fog ülni. Na de meddig tart ez a különös fülajelenség? Tehát azért ez nincs mindig így, hogyha rendszeresen ül az ember lóháton. Egyszerűen aztán már nem is érti a problémát az ember, hogyha látja embertársait, hogy bár ez biztos lovagolással töltötte az időt. Tehát bizony a felkelő nap felé, fehér lóháton, fehér lószőréből készült inget viselve vágtat és imádkozik. És a szentülő a lemenő nap irányába is. Na most képzeljük el Türingiába. ezeket az úgynevezett vele született szokásokat. És őszinte. Na most megint az ember megdöbben, 13. században a német-római birodalom területén az őszinteség egy gyerektől megbotránkoztatást okoz. Az, hogy valaki őszinte. Tehát ha fájdalma van, kifejezi a fájdalmat, ha öröme van, kifejezi az örömet, soha nem alakoskodik. Tehát az alakoskodás Szent Erzsébet lehet, hogy ez ilyen születési adottság nála, de egyszerűen nem ismeri. Tehát a vérében nem a hamisság, az alakosság az, ami úgy szépen hömpölyög, hanem a tisztaság, az igazságosság és az egyenesség. És hát képzeljük el egy hazugságra épülő, kereszténynek csak címszóban nevezett országban, hogy egy ilyen példázat mit jelent. Hát abban a pillanatban lehet érzékelni, hogy akiben a sötétség, a gyűlölet, a gonoszsága nagyobb, az abban a pillanatban föl fog csattanni. És a tragédia az, hogy Türingiában gyakorlatilag ezekből van több, ezekben az években. És hihetetlenül szenved Szent Erzsébet. Miért? Mert még honvágya is van. És a honvágy végig követi, végig kíséri az életét. Tehát ő nem internacionalista szent, mert ilyen, ha egyszer majd módunk van szentekkel találkozni, reménykedjünk ebbe, hát egy biztos. Tehát ilyen, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Igen, ott. Olyan módon. De itt viszont a földi élet keretei között a magyar magyarként Isten gyermeke, a német németként Isten gyermeke. Tehát az emberséget a nemzeti hovatartozás vállalása nélkül földön nem lehet elérni. Nem tűnik föl valami? Hogy gyakorlatilag ez a két véglet, az internacionalizmus, amely a múlt minden áron való eltörlésével tölti a maga idejét, és egyszerűen nem tud a múlttal mit kezdeni, ez valahol, hogy úgy mondjam, bajtársi szövetségesre talál. Kimondani szörnyű, hogy mondani szokták a nagy egyháznak az álkeresztény világában. Annak már a kereszténysége semmi között. A kozmopolitizmus, az internacionalizmus legszubtilisabb eszmei terjesztője jelen pillanatban a nagyegyház. Hát nem, hogy őrizni a keresztény értékeket, hanem állandóan fölzárkózik a romboló erők ügyeihez. Tehát állandóan felzárkózás, modernizálás. Az, hogy haladunk bizonyos, tehát az évszázadok forgatagával, mert nincs két egyforma tavasz, ez természetes. Na de az, hogy közben saját értékeit megtagadja csak azért, hogy ő megfeleljen valahol valakinek valamikor, na ezt nevezik istenárulásnak. Aztán hogyan kozmetikázzák, az egy külön kérdés. És természetesen most általánosságokban fogalmazunk. Tehát nyilván az egyház és a világ is tel is tele van jobbnál jobb képességű és erkölcsösebb emberekkel. De a tendenciák, a fő irányok pontosan érzékelhetők, hogy milyen területek felé indulnak el. Na most a honvágyal sem tudnak mit kezdeni Türingiába. Nem fogjuk elhinni, hogy miért. És itt már lehet érzékelni egy problémát. Ugyanis a német-római birodalomon belül ilyen, hogy német ebben az időben úgy még nem is létezik. Tehát olyan, hogy nemzethez való tartozás, ezt tudom, hogy lehetetlen elhinni, de gyakorlatilag Európa nyugati felén inkább néphez való tartozásként nevezném, és bár népkategória az, amit munkálkodnak, ez egy rendkívül kései fejlemény. Tehát Magyarországon ilyen, hogy nacionalizmus, mint eszme, soha nem tudott meghonosodni. Hol születik meg a nacionalizmus? Nagy francia forradalom idején Franciaországban. Gondolom érzékeljük, hogy ez mit jelent. Hát ennek a folytatása lesz majd az internacionalizmus. Saját néphez való tartozás élmény nincsen, mivel helyettesíti? Egy hamis gőggel és egy fantom minőséghez való tartozás tudatnak mesterséges nem tartásával. Na most a 17. században, Európában a haza szeretet, az azt jelenti, hogy magyar. Az ember ezen elképed. Tehát ha valaki szerette a hazáját, és mondjuk Angliában egy értelmiségi kör kellős közepén tetten érték a hazaszeretetet, akkor érdekes módon abban a pillanatban őt hogyan nevezték? Ő biztos magyar. Mert csak a magyar szereti ennyire a hazáját, Magyarországot. Tehát más a haza szeretet, és más az a úgynevezett nacionalista eszmekör, amit most a hazaszeretettel próbálnak állandóan helyettesíteni. Erzsébet szereti a hazáját. Na de akiknek nincs hazájuk, azoknak az, hogy hazaszeretet, lehet érzékelni, az szinte semmit nem fog mondani. És botránkozásnak a eleje lesz. Ettől függetlenül a türingek, tehát a türingia tartomány névadó népe, azért ne becsüljük alá. Ők Attila király népei voltak valamikor. És maga Attila király a kataloni ütközet után éppen Türingiában, nem fogjuk elvinni, éppen Eisenachban áll meg, hova kerül majd Erzsébet Attila király nemzetségéből. Pontosan erre a helyre. És a világ számára, hogy ki a világ királya, Attila itt nyilvánítja ki. Kataloni ütközet után vagyunk. Ez a világ fölötti uralom, most jó értelemben uralom, megszerzésének hatalmas csatája volt. Az igazi nagy győzelmet ő viszont majd, amikor, ahogy mondani szokták, belül aratja a nagy győzelmet, ez majd Aquileia bevételével és Róma falai alatt fogja nagyon szépen a világ számára megmutatni. Itt a világ érzékeli azt, hogy a világnak van ura. A világnak van királya. Ő a flagellum dei, Isten ostora és Malleus orbis világpörője. Tehát az egyik egy isteni szintű megnyilatkozásra vezethető vissza, a másik pedig a világ alakítója. Hát az, hogy világpörője, azonban tudjuk, hogy mit jelent. Ez azt jelenti, hogy formálja és alakítja a világot. Attila alakítja ki, és ezt nem fogjuk elhinni, 19. században francia történetíró, például Thierry Amadé is leírja, hogy a modern korint a keresztény Európát jelenti, és a keresztény Európa körvonalai, ez Attila alakítja ki. És itt Türingiába kihirdeti a négy égtáj felé, mert ő a négy égtáj ura, ez viszont már ősi mezopotámiai királyi méltóság, legalábbis a mezopotámiai isten királyok használják ezt a címet, már megjelenik a legkorábbi szöveges emlékekbe is, onnan úrvárosának és a többi nagyvárosnak a királyára, Gilgamesnek is ez volt a cím, hogy a négy égtáj ura. Most gyakorlatilag azt mondja, hogy ő tényleg a négy égtáj ura. És hát végeredményben a türingek, tehát maga Türingia itt válik egy késői korban izgalmas tényezővé, mert itt, és ezt német történetírók is elmondja, hogy bizony Attila viszi őket oda. Tehát a türingiai úgymond németség, ami német az egy megfoghatatlan képződmény. Tehát a germánnak ez az ága, amit Türingnek neveznek, ez Attilával kerül oda, és lovas népek. És a szászokkal vívott hatalmas harcokban örlődnek fel. Nos, ez megint jelentős tétel, mert ezek szerint a türing és a szász az két különböző kategória. Hát hatalmasan különböző kategória, és mire Szent Erzsébet oda kerül, már a szász az, ami dominál. Tehát a szász mentalitás, a precizitás, a kiméletlenség, az akaratosság, a sterilizációra való törekvés olyan értelemben, hogy maga körül tisztaságot nem ismeri, viszont sterillé tud alakítani dolgokat. Tehát aki összetéveszt és steril ügyre való törekvést a tisztasággal, hát az nagyon sok mindenben meg fog kavarodni. A mai világ nem tisztálkodási eszközöket ad az emberiség kezébe, hanem steril. Ilyen a, nem is kell ezt külön hangsúlyozni. Tehát a tisztaság, nem is szabad elfelejteni, hogy a magyar nyelven egyedül a tiszta, mint szó, egy elemi minőségből indul el. Ez van a Tisza nevében, és ez maga a tűz. Tehát nem a víz ellen, és ez nagyon érdekes tétel, mert a víz az, ami viszi a dolgokat. Viheti a tisztaságot is, életvizet. Viheti az elmúlást is, halálvizet. De a tisztaság eredetileg a tűz kategóriájába tartozik. És ez pedig megint keleti világvallások felé mutat. Miért? Mert minden évezredes múlttal rendelkező keleti világvallás a tüzet, mint a tisztává tevő elemet használta. Eleve nagy uralkodók elé hogyan lehetett járulni. Gyakorlatilag a felvonulási út stációját mind a két oldalról hatalmas tűzoszlopok alkották. És ha valaki így járult az uralkodó elé, ha bűnös, rossz volt a szándéka, ő nem is tudott róla, akkor is megtisztult. Mert ezek szent tüzek voltak. No, tehát Türingia szerepe is nagyon szépen tisztázható és körvonalazható, mert felmerül egy nagyon nagy kérdés, hogy II. András király semmiféle úgynevezett aktuális hétköznapi történelmi magyarázat nincsen arra, tehát a hétköznapiság irányából induló magyarázat, hogy a világ egyik leghatalmasabb, hanem a szakralitását tekintve leghatalmasabb ura, a magyar király, egy türingiai fejedelem senkiházi fiának ugyan már miért adja oda a lányát. Nehogy azt higgyük, hogy erre van magyarázat. Ezt ugye el lehet túlsolgatni. Úgy szépen ugye el lehet ecsetvonásokkal fedni a dolgot. Nincs a racionális magyarázat. Viszont a küldetés vonatkozásának szempontjából igenis van. II. András király és lánya Szent Erzsébet egy olyan nemzetségből származnak, amely nemzetséget a 13. században még egyöntetően Kárpát-medencén belül és kívül, nos Kárpát-medencén belül túl nemzetségnek neveznek, Kárpát-medencén kívül pedig általában Attila király nemzetségének hívják. Mert Kárpát-medencén kívül a Turul nemzetség, vagy Attila király nemzetségének belső nevét nem nagyon ismerik. Hát emlékezzünk a példára, amikor Mátyás király történetírója Petrus Ranzánusz, Nápoly főpapja, bíborosi rangban, mikor Magyarországon jár, ír egy magyar történelmet. És ott egy nyugat-európai főpap, latin vagyis római keresztény, tehát ma úgy mondanánk, hogy római katolikus, amiből a katolikus már nem igaz, csak a római állja meg a helyét. Miért? Mert a katolikus azt jelenti, hogy egyetemes. És ha már római jelzőt kap, akkor ez körülbelül olyan, mint a szavaknak, olyan fajta bűvös használata, amit kormányzati szinten újabban gyakorolnak. Tehát teljesen mindegy, hogy mit jelent valójában a szó, majd valamit le fognak vele fedni. Minden esetre jól hangzik, hogy reform, mindenki zsigerből másra gondol, és szét lehet ilyen címszó alatt mindent rombolni. Reform azt jelenti, hogy a forma adja a reformnak a igazi szótestét. Ez azt jelenti, hogy valamit, aminek van formája, van alakja, van léte, és az idő úgy megkoptatja, ezt reteát visszaállítjuk. Tehát nem tovább koptatja, leépíti, tönkre teszi, hanem éppen ellenkezőleg helyreállító. Tehát reform, reformálok, az azt jelenti, hogy visszaállítom, helyreállítom. Na most végeredményben Petrus Ranzánusz, aki tényleg római kereszténynek lehetne nevezni, és amikor megjelenik nálunk a reformáció, akkor emlékezzünk vissza, hogy a rómaiak vallását, a római kereszténységet még a legkorábbi időkben, tehát 1526 után vagyunk. Még nem úgy hívják, hogy római katolikus, hanem pápista. Pápista. Tehát ezek tények. De a tridenti zsinat után, ami kétségtelenül Mohácsi rész és Buda elester után hívják össze, na ott születik meg az a vallás, amiben a római kezdi el a főszerepet játszani, hogy fogyasztható legyen, hozzácsatolják a katolizmus, mint címszó, de valójában judeokrisztiánizmus, amiből a krisztiánizmus már csak egy ilyen, mint amikor voltak meg vannak ezek a munkás szállók. Tehát gyakorlatilag ilyen szálló vendég. Ha éppen van üres ágy, akkor megszáll, ha nincs, akkor nem száll meg. Na most gondolom, észrevettük utóbbi időben a kereszténység szempontjából, a judeokrisztiánizmuson belül a krisztiánizmusnak nincsen ágya, hol kicsit úgy kipihenhetné magát. És ilyen vallás, amit most a 21. században most már kezdenek, ilyen soha nem is létezett. Ez nem is vallás. Ez az internacionalizmusnak és kozmopolitizmusnak egy úgynevezett egyházi tagozata. Erről van gyakorlatilag szó. Itt már globális a világhatalmi képezet. És hát gondolom, azt tudjuk, hogy ma mondjuk a Vatikánban, nem tudom, mondjuk 30 bíboros közül hány van, aki nem szabad könyves? Hát valószínűleg a jobb kéz ujjait az ember elkezdi számba venni, és azt mondja, hogy 5, 4, 3, 2, 1, vagy egyáltalán hogy állunk. És megint Nemeskürti István kell idéznem, csak azért, hogy érzékeljük, hogy a tények felismerésében azért vannak élenjárók. Az más kérdés, hogy hiába írnak le dolgokat, a következtetések elmaradnak. De az, hogy Nemeskürti nagyon sok mindent leírhatott a 70-es években. Most, hogy ez miért lehetett így, azért egy akcéli kultúrpolitikára is érdemes. Ezek már nagyon előre tekintettek ám. Tehát gyakorlatilag, ami akkor nagyon előre mutatónak tűnt, kiderült, hogy most igazából a nemzet kerékkötője. Ettől függetlenül vannak jó pillanatai és vannak jó észlelései. És a következőket írja. 18. század, 17. század, 17. század vége, 18. század elején Európában új vallás születik. Új vallás. Nem kereszténységnek hívják, hanem szabad könyvességnek. Na most ez nagyon jelentős tétel. Miért? Mert ilyen súllyal nem nagyon szoktak lényeges dolgokat, amelyek ennyire feltárnak ügyeket megfogalmazni. 70-es években Nemeskürti ezt le tudta írni. Állítom, hogy a 21. század elején már nem tudná leírni. Tehát egészen biztos. No, hát ennyit a vallásnak a jelentőségéről és szerepéről, de hát visszatérve magára Petrus Ranzánuszra, bizony a következőket írja, álmos születését meséli el, csodálatos módon, tehát itt írja le, hogy álmos, aki Istennek tetsző nevet viselt, hát ezt már megismertük néhány alkalommal itt ezen a helyen, viszont nem tűnődünk el valami. Hogy lehetséges az, hogy 15. század, akár rómainak nevezzük, akár ortodoxnak azt a kereszténységet, nem ismeri a magyar történelemben azt az időszakot, hogy keresztény kontra pogány, vagy pogány kontra keresztény. Hiszen Petrus Ranzánus, aki Nyugat-Európából jött, álmosról mit ír? Istennek tetsző nevet visel. Tehát szó nincs arról, hogy mert pogány volt, eleve nem viselhetett Istennek tetsző nevet, vagy nem szolgálhatta az Istent. Na most 15. század, hova jutott azóta az emberiség? Hova jutott? És azt is elmondja, hogy persze, mert Attila király nemzetségéből származott. Na most Attila király nemzetségéből származni, az azt jelenti, hogy fényt hozni a világba. És miért jelenti ez? Azért, mert megint csak ez a kiváló bíboros írja le, tehát Petrus Ranzánus, amikor leírja Emese álmát, akkor ő nem úgy írja le, hogy anonimus, és általában a szemérmes magyar krónikások miért? Mert magyar krónikás nem szokott dicsekedni. Még akkor sem dicsekszik, ha erre oka lenne. Bizánci és római krónikás viszont akkor is dicsekszik, ha erre semmi oka nincsen. Na ez a különbség. És egy másik kortárs Mátyás idejében leírja, na ő maga Bonfini. A magyar krónikák csak a mesztelen igazságról beszélnek, és semmiféle körítésen magyar krónikást rajta kapni nem lehetett. És képzeljük el, hogy ezt egy humanista főember írja. Hát gyakorlatilag a magyar történeti oktatásnak ez kellene, hogy a jelgényévé váljon, hogy magyar krónikák nem hazudnak. És az igazságot a mesztelen igazság szintjén mutatják be. Tehát ez a pőre vagy makulátlan tisztaságú igazság. Tehát úgy mondják el az eseményeket, és Bonfini ezen csodálkozik, hogy ti úgy mondjátok el, ahogy történt. Hát miért nem úgy mondjátok el, ahogy nem történt? Hogy Grunczi királyfi meséjében, és ez egy nagyon szép és hatalmas ívű mese, Ijesdő a 77 magyar népmesét magába tartozó gyűjteményben olvashatom, majd 30 óta. Tehát azt, hogy felolvasni mondjuk éjszakai álomba merülő gyermeknek, úgy érdemes, hogy az ember tudja, hogy hajnalban is még a mesét fogja olvasni. Ez tényleg egy beavatási mese, kozmikus léptékű beavatási mese. Na most nem térhetünk itt ki mindenre, minden esetre Bruncik egy asztaltársaság vendége lesz. A Szerecsen király udvarába, aki azért Szerecsen, mert olyan fekete, mint a korom. Na most magyar nyelven az, hogy olyan fekete, mint a korom, ez még mit jelent? Ez magát a kort jelenti. Tehát mi a sötétség korszakában élünk. És ennek van egy uralkodója. A Szerecsen király, a fekete király. A Szerecsen lehet pozitív szereplő is. Csak mondja, hogy olyan fekete, mint a korom. Szó szerint, mint ez a kor. És itt erkölcsi piszkosságról van elsősorban szó, hát a mesében teljesen egyértelmű. És a Szerecsen király emberei, mert ez a Brunczi királyfi, ez egy világot járó királyfi, elint odont, befogadják, kap egy ilyen istáló főnöki állást, tehát ilyen istálót kell takarítani a király fiaként, azért előfordul az emberre, hogy ilyen, hogy mondjam, a privatizáció korszakában ilyen magas állás jut valaki. Hozzá kell szokni a magyarokat. Hozzá, hogy nem ettől függ a sorsunk, hanem az, hogy a mélységből milyen magasra tudunk majd fölemelkedni. És bár van éppen, leülnek, különös ez a bár, mert leülnek az asztalhoz, és mindenki elmondja az élet történetét, és itt válik többenetessé az ügy. Mert akik elmondják az élet történetüket, azok népek fiai. A mesében nincs megnevezve, de egyértelműen kiderül. És Bruncikra kerül a sor. És Bruncik királyfi azt mondja, hogy hát ő nem tud mit mondani. Nem tud mit mondani. Erre mi a biztató? Hazudjál te is, mert mi is hazudtunk. Magyar népmese. Tehát főszereplő népek hazugságra építik saját történelmüket. És mire biztatják a magyar királyfit? Hazudjál te is. A Bruncik nem fog hazudni. Még csak véletlenül sem. No, tehát visszatérve Petrus Ranzánuszra, ő ezt az emese államot, amit hát Végvári József nagyon szépen több alkalommal az emese név jelentését föltárta, azért nem nehéz itt ráismerni dolgokra. Itt két kategória, mármint fogalmi út is megjelenik. Az egyik, az maga a mese. Tehát a magyar kereszténység ószövetségi bázisa, fundamentuma, a magyar népművészet és ezen belül pedig a magyar népmese világ. Tehát a magyar népmeség erkölcsi üzenete, az gyakorlatilag tökéletes összhangban van az új szövetség erkölcsi üzenetével. Az ószövetségnek viszont az új szövetséggel való kapcsolata a végletes ellentmondás jellemzi. Tehát gyakorlatilag erre mondja maga Jézus, és nagyon szépen mondja, hogy új bor régi töngőbe nem töltünk. És figyelmeztet, mert mind a kettőnek ez a lehető legrosszabb. Itt a régi most nem az eszmei régit jelenti, de jelenti magát az Ószövetséget. És gyakorlatilag újabban, egyfolytában mit művelnek? Szépen az új szövetség üzenetét ebbe az iszonyatos keretrendszerbe próbálják beleönteni, és nem érzi, hogy jól magát. És szétrepel, és már minden van az igék áradnak szét, és nem találnak maguknak igazi talajt. Most az egyik a mese, a másik viszont maga a mise. Szó szerint a mise. Most, amikor mesét mond egy, és csak bíztatni lehet ám a felnőtteket, bíztatni lehet, akkor jusson eszükbe. Ez nem esti mese, hanem este a mise. És a gyerek ezt igényli és követeli. És ezt ilyen új keletű álmesékkel felváltani a legnagyobb erkölcsi mintet. Annál nagyobb véteg gyakorlatilag a gyerek felé nem létezik. Na most természetesen ez azt is jelenti, hogy emesében a női minőség a legmagasabb szinten, a boldogasszonyságnak a szintjén jelenik meg. Tehát nem hangsúlyozzák külön a krónikát, ez egy boldogasszonyi tulajdonságkör. És mit érzékel emese az álomban? Hát azt érzékel, hogy egy kavanás fejű turulomadár szépen berepül a szőnyéhébe, és itt jön Petrosz-Ranzánusznak a nagy fordulata, ami azért jelentős, mert ő Mátyás királytól hallja ezeket a szavakat. Mert ő mondjuk Ország Mihály Nádortól hallja ezeket a szavakat. Tehát magyarok mesélik el neki. És gyakorlatilag a legtöményebb, tehát amikor úgy ki vannak mondva a dolgok, hogy miért jelentős maga a turul nemzetség, nem Anonymusnál fogalmazódik meg. Miért? Mert Anonymus úgy ír, hogy magyaroknak meg tudjuk. Hát ezzel nem fogunk villogni. De Petrus Ranzánusznak el kell mondani. És becsületére legyen mondva, leírja. Ő jön ki, aki beszállt. Aki leszállt. Most a fogalmazás itt elképesztő. Ő kijött. Na de ha előtte koronás fejű turulmadár szállt, emese méhébe, és ő kijön, akkor ki az, aki kijön? Hát ez maga az a turul, akinek neve, hát ez Pankából itt nagyon szépen részletesen, meg le is írja Attila tanulmányában, hogy a turul névvel mi a legnagyobb, nem gond, hanem a legnagyobb üdvösség, mi a turul névben? Az, hogy ez az Attila névnek a névváltozata. Szó szerint, ami egyik irányból turul, másik irányból Attila. Ismerjük az ünnepi szabályt, és azt is, hogyha valaki mélyen alszik, és ilyenkor fölmerül egy kérdés, akkor folytatni kell onnan, ahol elhangzott. Tehát ünnepi a szabály, mással hangzó kategóriák maradnak, mással hangzó kategóriák, kategória családjukon belül viszont változhatnak. Na most a T az marad, az LL pedig ugyanabban mással hangzó kategóriába tartozik, ez az LRJ. És most ezt az R-t beváltjuk, visszaváltjuk LL-jé. És abban a pillanatban kinek a neve lép elő? Hát Attilájé. Tehát a turul és Attila ugyanazt jelenti. A világ csak Attilaként ismeri, nagy valószínűség szerint, de mi tudjuk, hogy Turul is, és Attila is. És nyelvi úton ez egy tökéletes egységet képvisel. Most Pierre Yamandé francia történész ezért írta le 19. században, ami nagyon nagy dolog ám, hogy Álmossal Attila született tőle. Tehát Álmos Attila reinkarnációja. Most reinkarnáció az nem azonos lélekvándorlással. Reinkarnáció az mit jelent? Újra testet ölt. Inkarnáció testet ölt is. Tehát ő újra testet ölt. Na de kicsoda? az, aki eddig ilyen szellemlényisteni alakban, a megfoghatóság szintjén egy ilyen koronás fejű túró lélekmadárként mutatkozik meg. Ő száll le, és ő lép ki nemeségből. És ami elindul, itt Petrus Ranzanus leírásában, az nem egy folyónak a folyama, hanem az egy fény folyamnak a folyama. Tehát sugárzó, ragyogás, csillogás és fénysugarak közepette egy hatalmas fényáradatban ő jön ki, hát aki előtte leszállt. És itt lehet érzékelni, nincs törés. Tehát aki leszállt az anyamébe, az lép ki belőle. Tehát tulajdonképpen egy attillai szerepkör álmosba inkarnálódik, reinkarnálódik, újra testesül és megszületik. És elmondja, hogy ez a fény, ez a hatalmas fényfolyam és a belőle áradó fénysugarak eljutottak a világ legtávolabbi pontjaira is, és ott mindent beragyogtak fényükkel és mindent megvilágosítottak. Tehát mi a turul nemzetség hivatása? Fényt árasztani a sötétségbe. Fényt hozni egy elsötétült világba. Ez csak azért kell hangsúlyozni, mert Szent Erzsébet születése egy fényhozó misztériumnak a jelenségét fogja majd felidézni. Tehát amit itt elmondtunk, ugyanazt fogják a kortársak elmondani. Tehát valami fénycsoda és fényjelenség az, ami itt megmutatkozik. Na most Attila idejében a népeket ott nem lehetett szövegelni. Ne felejtsük el, a halódó római birodalom idején vagyunk, és a népvándorlás kornak bizonyos szakaszában. Tehát ez azt jelenti, hogy a régi romokon, Európa régi romjain valakinek új életet kell támasztania. Ha nincs Attila, nincs olyan kontinens, legalábbis kulturális szinten és fokozaton, amit Európának nevezünk. És ez történészek, hát az, amelyik egy kicsit olyan jobb lelkű és erkölcsösebb, az nem hallgatja el, hanem még el is mondja. Legfeljebb olyan mondatokkal tarkítja, hogy az ember azt a kis kurta farkú egy kijelentő mondatot észre sem veszi. Pedig ott van és leírta, mert nem lehet kikerülni. Na most Attila idejében Flagellum del Maleus Orbis. Tehát egyszerűen serkenteni kell, tehát ezzel az ostorral, és emlékezzünk vissza, hogy először kinek van a kezébe, ilyen úton ez az ostor. Isten fiának van a kezébe. Az első csodatétele után Jézus bemegy a templomba, és mit lát? Hát az, hogy bűnbarlangát tettétek. És akkor most jön az attilai szerepkör, hogy érthető legyen. Jézus, aki tud predikálni. Gondoljunk a hegyi beszédre, ott elálljon mindenki a csodálatos boldogságtól és örömtől. De vannak pillanatok, amikor nem szövegelünk. Miért nem szövegelünk? Ezeknek, szóval szó szerint, ez már úgy sem fogja megérteni. És képzeljük el, hogy itt templom mélyén vagyunk, templomban, a templom. Tehát ahol valóban kell az igét hirdetni, ott akkora sötét van, hogy ez a sötétség, hiába fénylik a világosság, a sötétség már olyan fokú, hogy úgysem fogja befogadni. És ilyenkor mi a feladat? Tehát külön hangsúlyozni kell, hogy ő fölmehetne a szószékre, és úgy prédikálhatna, hogy minden galamba kalitkába elsírná magát a gyönyörűségtől. De pont az a baj, hogy a galamb kalitkába van, és árucikké tették. A galamb emblematikusan mit jelent? A szerelmének ő a postása. Na most mit tettek pénzé? A szerelmet. Véletlenül a mai korban járunk. Istenem, Istenem, szerelmes Istenem. És ostort készít. Na itt jön a nagy tudás. Ezt már itt megbeszéltük, de újra és újra elő kell venni, mert gyönyörű az üzenete. Ostort készíteni olyan könnyen nem lehet. Tehát azzal, hogy van egy fadarabunk, rákötünk egy madzagot, hát az összes kereskedő ebben a templomban, a világbankban templom, hát a világbankáról egy valutala és az egyéb üzér ágazatunk a képviselők, hasukat fognák a nevetéstől. Na most ostorral cserdíteni kell. Akkorát kell mennydörögni, hogy még a mennydörögést is túlszárnyalja. Nem tudom, hogy tudjuk-e, de az ostornak néha erősebb a szava, mint az ágyúnak. Meg lehet különböztetni. A mennydörgésből kiválik az ostor cserdítés. Na csak van egy nagy gond. Semmint a népek az ilyen típusú ostor kezelését, készítését nem nagyon ismerik ám, hát egy karikás ostorról van szó. És Isten fia, Isten ostoraként ezt a csürhét kihajtja az atyatemplomból. Nem bántja őket, egyszer egy kicsit megfuttatja őket. Futásomat megfutottam, tehát lehet addig futni, még a rossz az emberből szépen ki nem rászkódik. Most Attilának ez a szerepköre. Csak itt már nem egy templom, hanem egy kontinens. Itt hiába szöveged, hát mi a válasz? Na és? Na majd meglátjuk, hogy na és itt az ostor. Abban a pillanatban kiderül, aki azt mondja, hát csak, vagy na és. Hát az ostor szavára azért, ha még maradt egy kis ész valahol elraktározva, meg egy szikra a jóságból és a fényből, most az ostor ezt tudja felszabadítani. És utána elkezdi Attila alakítani a világot. De Szent Erzsébet idejére már változik a környezet. Tehát ez azt jelenti, hogy itt már nem kell ostorozni. Tehát itt nem egy férfi szerepkörre, egy világbírói, csillagok irányítója, világok kormányzója szerepkörre van szükség. Az már eljött, Attilában testesült. Most tényleg a személyes élet példa jön a szeretet vallásnak, a legszeretetlenebb közegében. Tehát ahol nem ismerik a szeretetet, az igazi szeretetet. De most ott példát mutatni. És egy attillai szerepkörbe nem egy férfi jön el a világra, hanem egy attillai szerepkörbe, ugyanoda, ahol Attila kihirdette, hogy én vagyok a világ ura, na ott ki fogja világ ura utódként a lelket felmutatni a világon, hogy milyen világnak vagyok én az Ura. Na ez Szent Erzsébet. Tehát innen és csak is innen érthető az, hogy második András egy sehonnani, senkiházi, türingiai tartományba miért küldi el a lányát. Üdvtörténeti a küldetés. És ez egy megjárt út. Csak sok-sok évszázad telt el, és ezen az úton senki nem járt. Most a Turul nemzetségen belül pedig itt válik izgalmassá az, hogy miért. Mert Szent Erzsébet szó szerint, most nem túlzásán, amit mondok, egy attillai küldetésnek a folytatója. Na jó, hát Attila király nemzetségébe szinte mindenki, csak kevesen lépik át a Kárpáthozát. Tehát testben, hogy elmegyek oda is, ott fogom hirdetni. Most érdekes, hogy Szent Istvántól kezdve ez a fajta emanáció vagy kiáradás leginkább a női világon belül valósul meg. Tehát gondolom, tudjuk, hogy Angliában, ami ilyen, hogy Anglia, ez megint csak olyan, hogy jó, hát Anglia. Jó. Elmegyünk ma, most, ebbe a pillanatba egy Wales-nek nevezett tartomány. 21. század, Wales. Ha ott valaki azt mondja, hogy mi büszke angliánusok. Hát azért Arany Jánosra gondoljunk. Hol van ez az Anglia egyáltalán? Tehát figyeljünk oda valami. Ezek rákos, daganatos tünetek. Betegségcsoportok. Fantom lények, fantom országok. Nincs olyan, hogy Anglia. Mert ha én megnézem azt, hogy Anglia, és felteszem azt a kérdést, hogy akkor ott nyugaton Wales az Anglia. Ja, hát az nem az. Nem kell mindenből ügyet csinálni, jó költő volt Arany János, ma is vannak etnikai villongások, ma is Wales ki akar szakadni Anglia testéből. Az egészség akar megszabadulni a rákos daganattól. Erről van szó. Na most fölmegyünk Skóciába, ez a legismertebb példa, mert én szóval mondtam el, hogy már könnyűkvédőt kell alkalmazni. kinyitjuk az ajtót természetesen. Miért? Mert beléptünk egy skót kiskocsmába. És már nagyon okosak vagyunk. És pontosan tudjuk, hogy az a bátor kijelentés, ami ajkainkat most elhagyja, az egy nagyon bátor viszonozásra fog majd találni. Tehát jobb, ha magunk mögött nem csukjuk be az ajtót. Mert ha nyitva van, akkor megtakarítottunk magunknak bizonyos dolgokat. Az összetörődésnek az útján. Tehát néhány csontunkat megmentettük. Mert ha itt valaki azt mondja, hogy mi angolok, most hogy fogja elhagyni ezt a helyet Skóciába? Hát tényleg az lesz a szerencséje, ha ajtó vagy ablak nyitva van, mert ha zárva van, akkor az egész keretet tokkal együtt mindennel romlóval viszi magával. De mi az, hogy Anglia?
Nagy-Britannia szokott érdekezni.
Hát az rendben van. Na de mi az, hogy Nagy-Britannia? Hát azon belül akkor is Anglia a domináns, és akkor is Anglia a úgymond jellegadó. Hát ilyen alapon mi is azt mondhatjuk így szépen, és akkor mi is nagyon szép. Hát Nagy-Britannia minden bele tartozik. Fogföldtől kezdve Indiánán bármi. Tehát mi most koncentráljuk a problémákat, hogy valamire figyeljünk föl, és nagyon jó az észrevétel. Hogy lehet valami mondjuk Nagy-Britannia Angliaként, ahol egy törpe kisebbség regnál a sokkal nagyobb többség felett? Ezek a nagy titkok. Ezek a nagy titkok. Tehát visszatérve a birodalmi brit elgondolkozás, és direkt nagyon jó, és köszönöm ezt a példát, mert még élesebb fénybe állítja. Ezek fantom birodalmak. Fantom birodalmak. Semmi, azon kívül, hogy valami összeköti őket, ami a félelmet szolgálja, azon kívül tényleg nem sok mindent találunk. No. Tehát visszatérve az, hogy Türingiába miért küldi el második András. Tehát tömörítve és rövidre zárva, semmiféle valóságos, aktuál politikai, vagy történelmi, vagy társadalmi vonzata nincs az ügynek. Tehát el kell menni, és emberségből példát mutatni ott, ahol nagy valószínűség szerint emberségből kevés a példa. És itt jön egy drámai fordulattal Szent Erzsébet szentéolatásának históriája, mert oly gyorsasággal avatták Szent Erzsébetet szenté, gondolom tudjuk, hogy milyen gyorsan. Elég ritka egyébként, hát hogyha megnézzük azt, hogy 1938, nem is, 43, már tessék. Ide jutunk, már én akarom szépíteni a dolgot. Ez már a végzet. No, Szent Margitot 1943-ban. Kunigundát, negyedik Béla legidősebb lányát. Hát gyakorlatilag ezredforduló tájékán most a lengyel pápa, szláv pápa avatta szenté. Tehát más a szenté avatás, a kanonizáció, és más mondjuk a szentség. Ez azt jelenti, hogy látom, ismerjük a példázatot. Már nem is akarom mondani. Kétféle viszonyat magasan röpülő szépen énekről madárra és a nézegető emberre, aki nézi, és úgy tűnődik, hogy akkor most mi van. Tehát attól még szépen repül az a szentség. Na de, már a középkorba föltünk, hogy hihetetlen gyorsasággal történik Szent Erzsébet szenté avatása. Hihetetlen gyorsasággal. Tehát 1231, és ehhez viszonyítva 35-ben már szenté avatják. Tehát második András király az édesapa, amit megér lányának szenté avatását. És vannak olyan látomásos szentek, akik már ebben a korban arról híresek, hogy látomásosak és szentek, és látomásban megjelenik mondjuk Szűzi Mária, vagy éppen Jézus, és egy látomásos szentnek mi okozza a legnagyobb gondot, problémát, felteszi kérdésként, hogy Szent Erzsébetet miért avatta az egyház olyan gyorsan szenté. És erre megint lehet válaszolni nagyon egyszerűen és szépen. Kétféle ok van. Vagy ténylegesen, csodálatos módon rádöbben, ezt elvitatni nem lehet, vagy pedig ismerjük ezt a módszert, hogy ő akarja az utóéletnek a kereteit meghatározni. hiszen Szent Erzsébet, és ezt kevesen hangsúlyozzák újabban, ember közösségeket, pontosabban tömegeket közösségi szintre tudott felemelni. Tehát úgy, ahogy a hold a tengerek vizét felemeli, vagy népeket mozgatni tud, hát gondolom tudjuk, hogy hun, ázsiai és európai hun hadviselésnek éppen az volt a legjellemzőbb sajátossága, hogy fogyó holddal párhuzamban, földön soha nem vezettek hadakat. Eleve a had és a hold, az ugyanazt fogja majd jelenteni. Tehát a legnagyobb hadmozgásokat növő hold idejére koncentrálták, és a legnagyobb ütközetek pedig már nem is pont teli hold, de teli hold felé, amikor már tényleg telítődik a hold, általában úgy próbálták időzíteni. Na most Szent Erzsébet, és ez ténylegesen így volt, már a szenté avatás, majd rá egy vagy két évre testének felemelése, a német-római császár zarándok ruhába öltözve jelenik meg Marburgba, Szent Erzsébet sírjánál és pokrosójánál, elmondják, hogy több millió ember vesz részt a zarándoklaton. Most képzeljük el, hogy amikor a császár vezeti a zarándoklatot, tehát az akkori úgymond népességi viszonyokhoz viszonyítva, másfél millió emberről beszélnek. Na most gyakorlatilag egész Európa hova zarándokol? Marburgba. Erzsébet úgynevezett sírhelyéhez. És itt tényleg van egy megható, gyönyörű jelenet, ugyanis Szent Erzsébet gyönyörű volt özvegynek is. És a császár a Türingiai Lajos halála után, hát elsők között van a lány a Erzsébet kérőknek a körében. Tehát Erzsébet elutasítja. És hogy tényleg itt emberi érzemények mutatkoznak meg, tehát az emberséget Erzsébet ki tudja az ember mélyéből emelni, és meg tudja mutatni a világnak, hogy azóta sem viselkedett annyira most jó értelemben érzelmes emberként német-római császár, de jó érzéseket mutatva. Tehát az embernek az emberségét mutatva, mint ott Friess császár az ő sírhelyénél. És mi történt? Hát ő tényleg nagy császár, tehát ritka kivétel a császárok körében, leveszi fejéről a koronát, tehát a császár, és ráhelyezi Erzsébet fejére, a koponyára. Ráhelyezi. Azzal a mondattal kíséri mindezt, hogy te, aki már megkoronáztattál a mennyek országában, na most itt lehet megint valamire ráérezni. Akárkit ilyen módon megkoronázni, hogy úrnője, vagy királynője, vagy a mennyek országának. Mi eddig úgy tudtuk, hogy egy van, és ez Szűz Mária holdugasszony. És a császár Erzsébetet úgy minősíti, ahogy általában a kereszténység Szűz Máriát. És azt mondja, hogy én nem fogadtad el tőlem azt, amit ajánlottam, és most én erre nincsen, és ez, hogy ezt mondja, erre neked nincs szükséged, de hogy mennyire szerettelek téged. Hát legalább most hagy koronázzalak meg. Ez tényleg gyönyörű. És ez tényleg szép, és tényleg méltó. És Erzsébet tényleg milliókat mozgósít. Nem tömeg szintjén, hanem közösség szintjén. Most ezt érzékeli nagy valószínűség szerint Róma, hogy itt olyan tömegmozgalmak indulhatnak el, amiknek, ha nem adnak ideje korán szabályozó medret, hát bármi megszülethet. Egyéb más okok is vannak. Minden esetre maga a római pápa a szentkiavatási bullában elmondja, és ez megint nagyon lényeges, ugyanis ebben az időben több száz úgynevezett eretnek vadhajtás van a nyugati egyháznak a belsejében. Na most nyilván a eretnek vadhajtásokat természetesen a római pápa mondja, nem mindig kell úgy értelmezni. De tényleg vannak eretnekségek most a negatív értelemben, és vannak vadhajtások. Hát például mondok egy nagyon ismert és nagyon népszerű, az arianizmus. Na most úgynevezett Németországon belüli keresztény világra mind a mai napig az ariánizmus nyomja a leghatározottabb bélyeget. Pedig hol van már az ariánizmus? Most az, hogy az ariánizmus eretnekség, ez már Attila király idején napnál is világosabb volt. És Attila, hát ne felejtsük el, Róma felé vezető út, állomás helyén van még jóval följebb, Ravenna. Ravennában ki az úr? János, az ariánusok érseke. És János csak úgy majd, ahogy Rómából Leó, Attila elé megy a városon kívülre, és mire kéri Attilát? Az, hogy ő legyen a pápa. Most tömörítve mondom. És azt mondja Attila, majd még gondolkozunk róla. Most Attila dönt el dolgokat. Viszont visszafordultában, és nem pápai biztatásra, hanem azért már eldőltek dolgok. Ő nyilván tudta, amit nekünk kell tudni. Az ariánizmus miért eretnekség? Csúnya ez a címszó, de hát most ez a hivatalos megnevezés. Tényleg az. Mert az Isten fiúságon belül az istenséget takadja Jézus Krisztuson belül, és csak az emberségét hiszi el. Innen egy lépés az ateizmus és a materializmus. Egy lépés. Hát ő is csak egy ember volt, ismerünk ezt a szöveget. Hát ő is tulajdonképpen, hát ilyenek vannak. Hát pont az a csoda, hogy ilyen nem nagyon van. Tehát amikor Isten az atyai ölelő szív kellős közepéből fiúban testesülő fénysugarát küldi el, ilyen nagyon ritkán fordul elő. Hát egyetlen egy előtte járó sem nevezte magát direktbe, és ennyire hangsúlyosan Isten fiának. Pedig Isten fiúi jogkör, szerepkör, amióta világ a világ, mindenhol jelen van. De vallásokban nehogy azt higgyük, hogy olyan gyakori. Itt tényleg arról van szó, hogy úgy szerette az Isten a fiát, hogy egyszülött, vagy a világot, hogy egyszülött fiát adta a világ megváltás. Ez egy végső kiáradás. Hát ha erre sem, akkor majd aki teremtette, el is fogja pusztítani. De még van egy nagy ingyen kegyelmi gesztus. És bizony a nyugat-európai egyház állandóan darabokba, egy napló mozaikokra esett szét. És ha nincs Erzsébet, akkor nincs Nyugat-Európában kereszténység. Ha nincs Nyugat-Európában kereszténység, 1526 vagy 1541 után a kereszténység, mint vallás egyszerűen eltűnik a földszín teréről. Egyszerűen kész, befejeződött. Több száz, és most tényleg így kell felfogni, ilyen szektariánus mozgalom van. Ami teljesen a zavarból, ismerjük ezt a, hát én jobban tudom, meg azt lehet így, tényleg lehet így, de azért mégis lehet érzékeny, hogy hol van a határ. És a római pápa bullában, szentiavatási bullában körülírja, magánbeszélgetésben elmondja, hogy nyugaton már nem lenne kereszténység, ha nem létezett volna Szent Erzsébet. Na ez Szent Erzsébet. És a 24 év visszatérve, hát jön a 13-14. Életév, amikor jön a nagy szerelem. Szó szerint szerelem, mert ez egy olyan házasság Türingiai Lajossal, amit kortársak is így emlegetnek, hogy tényleg szerették egymást. Nem mondva csinált módon, tehát félreértés ne essék, tehát még csak véletlenül se úgy, hogy jó, hát megjátszunk. Éppen az volt a lényeg. Erzsébettel nem lehetett megjátszani házasságot. Föl megjátszuk a házasságot, mert mit mond a szomszéd? Mit mond Zsófia, a kedves anyósod? Vagy mit mond mondjuk a nem tudom kicsoda Konrád, a valamelyik prémost, vagy valaki? Hát csókottán ezeret is váltott. És nem modern regényből idéztem most, hanem kortárs leszámolókat. Tehát rajongásig szerelemmel szerették egymást. Gyerekek születnek, és kiderül, hogy Erzsébet boldog anya. És 20 éves korában már özvegy. És 24 éves korában meghal. Na most a női létet mélységében, magasságában, távlatában, amit egy nő sorsként, általános sorsként megélhet a világban, azt Erzsébet 24 év alatt megélte. és beteljesítette, és betöltötte. Na, tartsunk egy olyan 5 perc szünetet. Szerintem tartsunk, jó? Mert ez legalábbis nem ehhez vagyunk szokva, de a hervadás jeleit észlelve, és még semmit nem olvastam fel. Egyébként, tehát még jön egy második